Újabb szombathoz érkeztünk, és Mózes negyedik könyvének a 8. 10. fejezetei a heti szakasz, amit olvasok, és természetesen más üzenet is van kapcsolódóan ehhez. Érdekes az a folyamat, amit mindig az Ószövetség olvasásakor sokkor felfedezhetünk, hiszen az előző héten a heti szakasz ennek a Mózes negyedik könyvének az előző fejezetében olvasható, hogy hogy szedték össze a Szent Sátorra az adományokat, milyen egyforma módon, egyforma mértékben. És ezen a szombaton viszont már egy lépésnél tovább lépünk, egy újabb folyamatba lépünk, vagyis amikor fölhelyezed a gyertyatartót, ez a szombatnak is a neve, amikor felteszed a gyertyatartót, vagyis a menorát, ezzel folytatódik, tehát a templomnak az adománya, a templom építése, a pusztai sátortemplom az építésének a csúcspontja és a vége, mert a vége mindig a csúcspontja, az, amikor fölteszi az aranygyertyatartót, az a parancs van. Maga a tárgyi oldalának ez a felszentelése, hiszen az aranygyertyatartó ma mit jelent, semmi más nem jelent, mint a Szent Szellemet, a menora hétága, a Istennek a bölcsességével kezdődően a Szent Szellemnek a jellegzetességeit, munkáját mutatják be. Azonban így folytatásképpen, amikor befejezik a pusztai sátor templomnak az építése, következik a templomnak a élő berendezése, ilyen csúnyát mondjak, vagyis a levitáknak a felszentelése, akik a templomon belül fognak szolgálni, a templomi feladatot látják el. És úgy, ahogy az építkezésnél elő volt írva, hogy miből épülhetett föl a sátor templom, ugyanúgy elő volt írva is, hogy a levitáknak, a templom szolgálatban levő papoknak milyen rendtartása van, vagyis elsőképpen mennyire a felszentelés után, ami elég bőségesen leírja, hogy minek, hogy kell lenni, és hogy kell felkészülni a papi szolgálatra. A szolgálati időnek a előírását is olvashatjuk a Bibliából, és utána, amikor a templom, a papok, utána következik a nép, ahogy a mai zsinagógákban is megvan a tagozódás, hogy a kohenita, a levita és a zsidók úgy ebben a sorrendben járulhatnak a Tórához. Ugyanebben a sorrendben itt most már a nép következik, 9. fejezetben Izrael fiai megtartják a páskát. Emlékezés a páska megünneplése. Emlékezés a kivonulásra, ismerjük a széderestét, ismerjük a páska megünneplésének a történetét. Tehát gyakorlatilag a működés ott kezdődik, hogy vissza kell menni az eredetekhez. Honnét is kezdődik. Honnét is fogadta magához Isten, és indította el a népet, vagyis vissza a páskához, magához az elkerülés éjszakájához, magához a széderestéhez. És még továbbra is megyünk, amikor utána Isten még szinte a kegyelmet és a szeretetét is megmutatja a választott népnek, hogy senki ki nem maradjon. A megépült templom, a rendezett papi szolgálatok után a népet is rendezi, az utasok páskáját rendeli el Isten. Ha valaki véletlenségből, betegségből, távollétből, bármiből nem tudott együtt lenni a néppel, akkor kap még egy sanszot, kap még egy lehetőséget arra, hogy csatlakozzon a néphez. Én úgy gondolom, a Krisztus testében is ugyanez a történet, ugyanez a menetrend mondható. Először is a templomnak a megépítésével kezdődik, utána folytatódik az a felszentelés, megszentelés, ami Isten előtt benn a templomban működik, tehát a benned működő Szent Szellemnek a működés a te szellemeddel együtt, hiszen a gyertyatartó után már a levita, benned szolgáló szellemed az, amelyik Isten előtt Krisztus által működik, és benne van az a rendtartás továbbiakban, ami annyit jelent, hogy emlékezz arra, amikor kijöttél Egyiptomból, és itt van Istennek a szeretete. Ha van még valaki, aki nem tért meg, ha van még valaki, aki a világban van, ha még van valaki, akkor neki is van még esélye, hogy csatlakozzon te hozzá, családtag, bárki, bármilyen ember. Tehát ebben a rendben mégis az utolsó rész olvasom, amikor a 9. fejezet 15. versét olvasom, a hajlék felállításának napján pedig befedezi a felhő a hajlékot, a bizonság sátorát, és estve a hajlék felett vala tűznek ábrázatjába reggelik. Úgy vala szüntelen, a felhő borítja vala, és a tűznek ábrázatja éjjel. Milyen pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulnak vala Izrael fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ülnek vala, ütnek vala tábort Izrael fiai. Az Úr szava szerint mennek vala Izrael fiai, és az Úr szava szerint táboroznak vala, mindaddig, amíg a felhő áll vala a hajlékon, táborban maradnak vala. Még ha a felhő sok napig nyugszik vala a hajlékon, akkor is megtartják vala Izrael fia az Úr rendelését, és nem indulának. Megesik, hogy a felhő kevés napon át lőn a hajlékon, akkor is az Úr szava szerint maradnak vala táborban, és az Úr szava szerint indulnak vala. Megesik, hogy a felhő estvétől fogva ott lőn reggelig, amikor azért reggel a felhő felszállt vala, akkor indulnak vala el, hogy egy nap és egy jel lőn ott, mikor azon a helyen a felhő felszállva, ők is indulának. Vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy egy hosszabb ideig lőn ott, ameddig késik vala a felhő, a hajlékon vesztegelvén azon táborban maradnak vala Izrael fiai, és nem indulnak vala tovább, mikor pedig az felszállt vala, ők is indulnak vala. Az Úr szava szerint járnak vala tábort, és az Úr szava szerint indulnak vala, és az Úrnak rendelését megtartják vala, és az Úrnak Mózes által való szava szerint. Kis és sok volt ez a vala, de ez annyit jelent, hogy volt, van a létezésnek a szava. Miért is vettem most ezt elő, ezt a részét? Ennek az egész pusztai sátor templom, a papok és a népnek az elrendelése után, mert itt van az a álló pillanat, ami sok ember megérez, hogy minden rendben van. Megtértem, újjászülettem, helyén van a menóra, működik az imám a szívemben, szellemben, működik minden, és valóban még várakozom is azon, hogy még legyenek testvéreim, hiszen vannak, akik később jönnek, még később jönnek, az utazók páskájára gondolok ekkor. Tehát amíg ez a rend rendeződik, bizony megtapasztaljuk azt, hogy állni kell. Állni kell. És bizony sokszor az ember nem tudja, hogy mi történik, mikor egyszerűen tudom azt, hogy nem mehetek tovább. Tudom, hogy áll az életem, és egyszerűen Isten szó szerint lekötöz bennünket. Fölöttünk van, tudjuk, hogy az ő jelenlétében vagyunk, tudjuk, érezzük az ő tüzét, az ő tisztító tüzét, érezzük azt, hogy felhő van fölöttünk, hiszen nem látunk semmit, ott vagyunk egy betakarásban, és ez a betakarásban bizony van olyan, hogy minket se látnak, de mi se látunk kifele. És itt van ebben a tűz és felhő oszlopnak az állapota, bizony van olyan idő, amikor indulni kell, és nincs ott Isten. És ez az egésznek az érdekessége ebben az üzenetben, hogy nem akkor indul el a nép, amikor ott van fölötte a tűzoszlop és a maga a felhőoszlop, hanem amikor nincs ott Isten. És Isten mindig bennünket is így tanít. Igen. Lehet úgy a hív életében élni, és lehet a mi szolgálatunkban, a küldetésünkben úgy élni, hogy állunk. De érezzük-e, hogy most betakarásban vagyunk? Érezzük azt, és növekedünk-e hitben, ha most nem is tudom, hogy merre megyünk, ha nem is tudom, hogy mi történik, akkor is tudom, hogy Isten kezébe az életem. Hiszen itt a válaszod nép ezt éltem meg. Isten akaratában vagyok, ő ezt mondta, és én várok. Tanuljunk meg várni, és ez mai üzenet is. Tanuljunk meg várni, és tanuljunk meg indulni. Tanuljunk várni, tanuljuk azt, hogy Isten az időnek az ura, és ő nem nézi jó szemmel, hogyha én türelmetlen vagyok, de a késésemet se. Itt Izrael népének az egész helyreállítás és egész felépítés, templom nép papságnak a működése a legnehezebb feladata volt. Várni, megtanulni, hogy Isten az időura, és nem önállóan ténykedni, tevékenykedni, teljes átadás Istennek kezébe, hogy amikor ő itt van, úgy, ahogy olvastam, akkor én nekem maradj vesztek, nincs tennivalóm. De amikor úgy érzed, hogy nincs itt, akkor viszont valamiért ő elment azért, hogy te jössz. Hiszen nem nagyon tévesen gondolja sok keresztény, hogy majd Isten megy előttünk és mindent rendbe tesz. tévedés, nem erről szól. Isten ott van, az időben téged kipróbál, hitedben növesz, ott van fölötted, semmit nem látsz, semmit nem hallasz, nem tudod, hogy mikor fog elmenni, nem készülhetsz, még a lépéseid is korlátozva vannak, mert elment és indulni kell. Azonnal indulni kell, azonnal lépni kell. Az időben nekünk egyetlen egy időfaktor tudunk csak biztosan, ha ő nincs ott, lépnem kell. Ha ő nincs ott, valahol van, de lépnem kell. Valahol van, de lépnem kell, és itt bizony, amikor az Ószövetségben nézünk, akkor sehol, de sehol nincs olyan szó, hogy indulj el. Hanem menjetek, menjél. És itt ezt a kettőnek a különbséget kell érezni, hogy indulni egészen más, mint menni. Indulni annyit jelent, hogy nem tudod hova, és nem tudod, hanem kapsz egy parancsot, és menned kell. Amikor a katonaság fújja az indulót, tudja a távoli célt, és indulót foly, akár a mennyekig is lehet, Krisztus katonáinak, és akár az Izrael népének is tudni kell, hogy hova kell mennie, az indulót énekelheti, az énekét énekelheti, de az Újszövetség könyveiben már Krisztus feltámadása utáni időben, sőt a földi élete során is, ott van már parancsként, hogy menjetek. A katona az menetel. Menetel és indulót énekel. Ez a kettő külön-külön van, mert akkor nem menetelt énekel, hanem indulót. Tudom azt, hogy hova megyek, és engedelmes vagyok, hogy mennem kell. Mindjárt át is térek egy másik mostani aktualitására, ez ami nekem adott, ez a bibliai rész, hogy most akkor mi a feladat? Mi a feladatunk? Igen, várni kell arra a pillanatra, amikor Isten kötelez arra, hogy indulj el. Indulnunk kell. Indulni kell személyenként, indulni kell közösségként, indulni kell mesiás hívő zsidóként. Egyszer megszűnik az, hogy Istennek a betakarásában vagyunk. Előre. Előre. Megkapod a parancsot, és menni kell. És nem nézheted azt, hogy milyen a táj, és nem maradhatsz abban nagyon jó állapotban, Isten fölöttem van, és betakar, és nem kell félni, és minden rendben van. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ebben a korban, amikor érünk, nagyon hamar elhangozhat ez a törvény rend, hogy Isten most nincs itt, felszállt a betakaró köd, felhő elment, tűz nincs fölötted, neked kell indulni. Neked kell menni. És ez a menetel megint ott van, hogy mi az mostani mesiás hívő, illetve Krisztusi, oly mindegy, mind a kettőt mondom, ugyanazt jelenti, embernek az útja. Elhangzik, hogy menjél. 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 Hova menjél? No, itt jönnek a tévedések. Nem ember után, nem pásztor után, hanem annak előjárók ugyan, de te egységbe kell, hogy legyél az előjáróval, őt nézve, és nem Krisztus után, mint a kis birka, hogy látom őt, nem látod őt. Pontosan itt van az összefüggés, hogy amikor Isten ott hagyja a népet a betakarás nélkül, jelen pillanatban, és nem Jézuska kedves ölébe vagy, hanem ott vagy, és menned kell önállóan, szabad akaratból, indulod, fúj vagy hova, el megmondani, hogy hova is, olyan engedelmességgel, mint egy menetelő katona teszi, de mégis tudnod kell, ismerned kell, hogy hova is megyek. Az alap megvan, tudod, hogy hova. Egyértelmű, keskeny út, egyértelmű, hogy a mennyország irányában, azt te tudod, hiszen akkor nem is lenne hívő, hogy ezt nem tudnád. De honnét tudod, hogy merre kell menni? És honnét tudja egy előjáró, aki az első sorban megy, mondjuk így, a tömegben, hogy tudja, és honnét tudja, hogy hova kell lépni? Jobbra, balra, egyenes, balra, nehogy varga betű legyen ebből. Hova? Nagyon egyszerű. Te Krisztus nem látod. De mindent látsz, ami Krisztus már járt ott. Látod a bizonságokat. Látod azt, hogy hol van szabadítás, látod, hogy az az út, amin lépsz egy lépést, ott már Krisztus uralkodik, és arra mehetsz tovább. Nem te fogsz misszionálni, nem te fogsz hódítani, nem te neked szabad globalizálnod, neked egyetlen egy dolgod van. Elsősorban, hogy látni első sorosként, előjáróként az életedbe is, bármelyik részen, ha egyedül mész a saját életutadon, hogy ott már járt Krisztus. Oda beteheted a lábadat. Ő már előtted volt. Ő már elintézte. Ő már győzedelmeskedett, és nem tudsz győzni, mert neked semmi erő nincsen. Annyira tév tanítások, hogy az ember olyan erős, meg a hívő olyan erős, meg varázsló. Nem. Neked az utadnak egyetlen, egy biztos iránytűje van az, hogy itt járt-e már Krisztus. Járt-e már. Semmi, de semmi más nincsen. Ő volt-e már ott? Ha valaki emberre találkozol, meglátod-e benne a Krisztusét, akkor van kapcsolatod. Ha az a dolog, amelyikkel találkozol, az a szituáció, ott volt-e már Krisztus? Legyőzte-e? Persze, hogy nem megy egy megszabadult ember, az italtól megszabadult ember a kocsmába. Ő ott jár, de nem a kocsmában, hanem onnét kimentett. Egyértelműen látom a Krisztusnak a munkáját, egyértelműen látom a szabadítását, és minden, ami a Messiásnak a földi uralmában benne van, bár minden hatalom menjen és földön az övé, de a gyümölcseit, a bizonságát Krisztusnak minden egyes lépésben előre kell látnod. Járt-e itt? Járt-e itt? És ezt akár kivetíthetem és elmondhatom, hogy azt az ember, aki kapcsolatod van, legyen az feleség vagy férje jövendőbeléd, ott is elmondhatom, találkozott-e már Krisztussal? Vele jár-e már? És ez mérvadó, és nagyon komolyan venni kell venni, mert nagyon a csapdákat rejt, hogyha olyan helyre lépek be, ahol Krisztus nem járt, vagy ahol járt, de kijött, nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe kerülhetek, ahol ő nem maradt úr, és nem vette át a hatalmat. Tehát indulni kell. Indulni kell, és nekünk már mennünk kell. Mennünk kell, de csak oda mehetünk, ahol ő már volt. Tudom, hogy nagyon nehéz ez a kérdés, de minden nap látható, olyan egyszerű. Azért vagyunk egymásnak bizonság, és azért mondjuk el egymásnak a bizonságainkat, vagy azért mondunk igét úgy, hogy bizonsággal, ez mind-mind arra mutat, hogy ő ott már járt. Ő ott járt. Istennek a területe Krisztus uralma alatt. Istennek a területe Krisztus uralma ott alatt, oda beléphetek. Más esetekben, és ez a ritkábbik eset, amikor te olyan helyre mész, ami az ellenségé, láss Gedeon vagy bármi, történetet vehetek elő, ott ő már előtted járt, ő már győzött. A te hitedet nem kell steigerolni, nem kell főturbozni, minden egyes lépésben látni, tudni és hinni is kell. Lehet, hogy ő ott járt, akkor miért félek? Ő már a győzött, de nekem adta. Mint a földön látható teremtményének, Istennek a teremtményének neked adta, hogy töltsd be azt a részt, uralkodj fölötte, ez nem azt jelenti, ahogy sokan gondolják, vedd birtokodba, mert azt a birtokot neked már megszabadította, félretette, és uralkodik ő, neked átadta, régi szóval gebintbe, hogy használd, átadta neked használatra. Nem neked kell lehódítani bármit, és nem neked kell megtéríteni a leendő feleségedet, és nem neked kell misszionálni valakit, hogy a gyülekezetbe legyen, hanem aki már Istennel találkozott és hívő, Isten hívő, ott neked kell menni, mert ha valaki már hisz Istenbe, ott már Krisztus is ott van. Ott már Isten megmutatja Krisztus neki, és lehet, hogy te vagy az, aki viszed az ő nevét, az ő dicsőségét, az ő bizonságát. Menni, menni. Na, sokan azt gondolják, ez a menetel ilyen nagyon kényelmes sétálás, abszolút nem kényelmes sétálás, hiszen ahogy nincs ott Krisztus, úgy ott van Krisztus. Nincs ott, nem fog helyetted dolgozni. Neked nem fog helyetted győzni, ő már győzött, neked nincs lehetősége se győzni. Neked el kell fogadni az ő győzelmét, és a látható világban megvalósítani azt, ami a szellemvilágban megtörtént. Amikor a Bibliában olvassuk a újszövetségi küldéseket, akkor hadd maradjunk Jesu a szavainál, és hadd maradjunk a különbségnél. Lukás 10:3-ban amikor elbocsátja az övét a mester, akkor elmondja azt, elbocsátalak, mint bárányokat a farkasok közé. Hát körülbelül ez a hívő embernek a története, mint bárányokat a farkasok közé. De nehogy azt hittél, van nagy spiller, vagy nagy győztes vagy itt a világban. Ez egy farkastörvényű, vérengző állapot, ami van most. Neked itt kell menned. De minden egyes lépésednél egyetlen védelmed van. Hol járt a pásztor? Hol járt már Krisztus? Hol ment előtted? Ha nem is látod, de a bizonságod és Isten igéje visszajelzi, hogy itt már volt. Nem mehetsz oda a farkasok közé, nem mehetsz a világba, nem vehetsz az üvöltő farkasok közt ott, nem lehetsz ott. Bárány vagy. Te már nem farkas vagy. A farkasnak a törvénye már rád, a negatív, rossz tulajdonság, rossz indulat már nem lehet a tiéd. Farkast farkas nem fogja legfeljebb széttépni, legyőzni sohasem, mert jön a másik farkas, és erről szól most a világ. Neked bárányként a farkasok között kell lenned. De ebben van a kiküldetésnek, hogy menjél, az indulás utáni menetelednek a bizonsága. Tudod-e, hogy a pásztor járt ott, viszont nincs farkas? Tudod, hogy a holnapi nap, amivel belérsz, ha Krisztusnak átadod az uralomra, és kéred, hogy mutassa meg, hogy hova léphetsz, ott nem érhet el semmi farkas. Független egy farkas törvény van, független, hogy ez a világ olyan, amilyen, sajnos egyre inkább vérengző és egyre inkább farkas, minden esetre tudnod kell, hogy ő ott már járt. Az előtted levő földi életed minden pontját, minden lépését így kell megtenned, különben megmarnak a farkasok, ha meg nem is ölnek, de meg fognak sebezni. És ettől vannak a lelki gondozások, a kínlódások, a szenvedések, mert nem kérdezted, és nem láttad, és nem figyeltél még akár a testvéredre se, aki már járt előtted azon a helyen, és tudod azt, hogy nem marta meg a farkas. Abban a szituációban, élethelyzetben, abban a problémában, amiben most vagy, képzeld el, én már 20-szor voltam, és legutolsó esetben akkor, amikor tényleg megszabadított engem, hogy legközelebb ne lépjek oda bele. Egymás bizonságára oda kellene figyelni. Egymás kellene. Én tudom, de körülbelül úgy kellene mennünk, de katonák az aknamezőn. Itt már ne jöhetsz utánam. Jelzést hagyok magam mögött, hogy a következő már szabadon, tisztán menjen. Az előjáró körülbelül olyan, mint az aknamezőn, aki szúrja le a botokat, és nézi, hogy hol van. Aki vizsgálja régen, legalábbis így működött, vizsgálja a taposó aknáknak és az egyéb aknáknak a veszélyét. Nem olyan könnyű elől menni, de hogyha látom, hogy arra járt a pásztor, ott az ő lábnyoma, ott az ő bizonsága, akkor nekem nagyon nem is kell aknakeresőt használnom. Tudom azt az utat, azt a keskeny utat, ami az aknamezőn átvezet, amiben a nyomorult világban, ami most robbanásra kész, ebben átvezet. Farkasok között bárányként. Ez nem a félelemnek a története, hanem annyit üzenete van, bárány, figyeld már a pásztort. Ott ment előtted. Feltámadott, és hadd ne mondja sorba magának az összes bizonságát Krisztusnak. Ez mind rád is vonatkozik a feltámadásra egyetembe, az örök életig és minden, az örökségedről van szó. És ez a kérdés, hogy mit keresünk, milyen utakat keresünk, pedig ilyen egyszerű. Eljön az idő, amikor maga Isten azt mondja, indulj el. És elmegy. És innét a hited, Krisztus bizonsága, és az a Krisztus, ami az emberek bizonsága, nem sajátjuk, hanem bennük Krisztus, illetve Krisztus munkája, ő bennük, ő általuk, az, ami fog vezetni. Ő elment a mennyekbe, de itt hagyta a nyomait. Itt hagyta a bizonságokat, és itt hagyta ígérete szerint a Szent Szellemet, ami mindig emlékeztet, mindig, de mindig rámutat a bizonságokra, nem hagyott egyedül bennünket, és ez a bizonság rámutatott a válaszott népnek az útjára, mint az egész történet, az egész felhő és tűzoszlopnak a kérdés által. Tényleg, bárány, miért félsz? Van előtted bőven lábnyom. Egészen a mennyig van lábnyom. Felment a mennyekbe, és ezt mind-mind követheted, nem ő tesz helyetted valamit, nem a messiás tesz helyetted valamit, nem ő fogja megoldani a kérdésedet, nem fog a ölébe hordozni, de sokan is szeretnék, hogy a karjába hordoz, mint a csecsemőt. Te felnőtt ember vagy. Te érett, felnőtt bárány vagy. Neked menned kell. Csak nem mindegy, hogy hogyan. És amikor van a másik, amikor elküldi őket, akkor feladatta is küldi el, mert az indulásnál nincs feladatod, csak engedelmesség van. Az, hogy menjél, abban már benne van abban a szóban, mit kell tenned? Legyél bárány, ez a parancs, mert farkasok között leszel. És ebben tudnom kell, hogy a pásztor mondja, hogy ne kecskeként ugrálj össze-vissza. És ne össze-vissza mászkál. Légy engedelmes, a báránynak a jellemzői legyen rajtad, hiszen a bárány megtanítja azt, hogy te milyen bárány legyél. Ő Isten báránya által megtudhatod, hogy milyen jellemzői vannak annak a báránynak, aki te Krisztus emberként, messiás emberként élhetsz. Ugyanakkor van más egy kiküldés és elküldés, hogy menjetek a Apcsák 5.20-ban, menjetek, hirdessétek a templomban a népnek, az életnek minden beszédét. Hát kedves bárány, akkor következő, ezt is kellene értelmezni, menjetek. Ezt a mi mesterünk, maga Jesuá Masíha mondta, menjetek a templomba. És ebben benne van az, hogy nem misszionálni ki a tömegekbe, hanem ott, ahol Isten hívők vannak. De hiába beszélsz az ateistának. Hiába beszélsz az élet minden törvényéről egy ateistának és egy abszolút hitetlennek, nem veszi. De aki már Istent imádja, de még nem Krisztusé, oda kell menned. A hitet Isten adja minden embernek. És ebben benne van, hogy neked viszont Krisztusról az élet minden eseményét, történetét, mindent beszédét kell mondani. De ki tudja ezt mondani? Aki ismeri az életet, majd ismeri a világurát. Ki tud beszélni, aki a világurának a küldetésében, bizonságában van benne, hogy az élet beszédét, Krisztus beszédét mondhassuk el másoknak. Ez pedig uralmi és hatalmi beszéd. Hiszen Istennek a követése, az parancsolatok, törvények által működnek, lehet vallásos törvényekbe szenvedni, kínlódni, élni, de az élet minden beszéde már többennél parancs. Bárány jobbra, bárány balra, látod én, hol jártam? Ez olyan parancs, amikor féltő szeretet, hogy ne lépj jobbra, ne lépj balra. Vigyázz, aknamező, itt el tudsz süllyedni, ott el tudsz, onnét kiteszed magad, akkor már ott elér a farkas, elér az oroszlán. Az életnek minden beszéde az élet kezdetétől, az örök életig tart, és az annyit jelent, beszéljetek el azoknak, akik Isten hívők, az, hogy egyáltalán mi az, hogy ige. Egyáltalán az, hogy miért vagy ember. Egyáltalán mi Istennek a terve az emberrel. És ebben a tervben hogy lehet részt az, aki Krisztus hívő. És ebben mi a feladata az életről beszélni. Nem a túlélési technikáról. Nem arra, hogy hogy kell itt a földön maradandóan letölteni kényelembe, védelembe, akár remeteként és a 50-60-80-100 évemet, kinek mennyi adatot. Nem erről szól. Az élet minden beszédét. Az, hogy miért születtél és hova mész. Ebben benne van az egész Krisztusi, és ebben benne van az összes örömhír. Megszülettél azért, hogy Isten igéjét betöltsed, minden ember ezért születék, nehogy azt hitt, hogy ez keresztény privilégium. Az élet minden pontjában megítéld a sátánt, és eljussál mennyországban. Az életnek a teljes beszéde, egy átívelő a születésed előttől a halálod utáni időkig vonatkozó az élet minden beszéde, egyszerűen summázása annak az időnek, amit Isten adott neked ezen a földön legyél. Ez a feladatunk. Első lépés, készülni kell. Kihozott Isten Egyiptomból. Ott vagyunk, úton vagyunk. Elérkezett az egész kereszténység és az egész világ egy olyan pontig, hogy sehol semmi. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott, hanem ez azt jelenti, hogy ha te Isten népéhez tartozol, neked indulnod kell. Hova? Már rég megmondta. Az élet minden beszédét hirdetve a templomba, hogy másokkal együtt tudjál menni. Igen, úgy, mint a bárány. Mindig figyelni, hogy hol járt a pásztor, hol járt az egyetlen pásztor, akit Krisztusnak hívnak, hogy őt követve, bár nem látva, a bizonságai keresztül és mindaz, ami a földön történt, minden bizonság által őt lásson meg mindenben, minden lépésben, minden szituációban. A Válaszolt Nép ezt mutatta meg előttem és előttünk, ezt mutatta meg. Olyan kellemes, amikor a pusztában egy teljes komfortban minden ellátás van, Isten gondoskodik mindenről, védelemről, elrejtettségről, lásd a felhőoszlop, tűzről, a bizonságról és a védelemről, hogy meg se közelítette a szentségben járó népet, de neked se vége van. Új jön helyette. Az indulás folytatása az, hogy menjél. Elindulni és menni. Ez a keresztény hívő embernek, nem szeretem ez a szó, de keresztény, a krisztusi embernek a sajátjának kell lenni. Ki jöttől Egyiptomból, álljon, épüljön meg az a templom, aki te is vagy, működjön benne a papi szolgálat, működjön benne minden abban a rendben, hogy még a többiekre is tudjál várni a utasok páskáját, és akik nem lehettek ott önhibájukon kívül természetesen, akikre várakozni kell, de nincs sokáig várakozás. Együtt kell menni, népnek kell lenni. És amikor ez a szó elhangzik, hogy induljatok, nem azt mondja, te meg ő, egy csak többes számba egységesen mondja a ti. Meg kellene tanulni most már ezeket a névelőket, hogy nem én, te, ő, hanem mi ezt a szót. Mert Istennek vagyunk csak ti, viszont nekünk meg kell tanulni mindenben úgy gondolkodni. Mi indulunk, mi megyünk, és ez a családtól kezdve testvéri viszonylatban mindenhol működni kellene. El kellene felejteni az egyes számokat, míg a többes egyes szám több személyeit is el kell felejteni. Nem én, nem te, nem ő, hanem mi indulunk. Amikor Isten azt mondja, hogy induljon el a nép, akkor arra van szó, hogy mindenki azt mondja, hogy igen. Egyszerre, épp úgy, mint a szövetségkötésnél, a törvényadásnál, külön-külön, de mindenki egységesen egyszerre kimondta. Indulunk, elfogadjuk, megtesszük. Személyesen tudhatjuk azt, hogy most ebben az állapotban Isten indítani akar. De van egy várakozás. Hol vannak a többiek? Érzed, hogy indulni kell? Én azt mondom, nagyon sokan érzik, hogy indulni kell. Nagyon sokan. Sokan úgy érzik, mint a Válaszolt Nép a pusztán, hogy egyedül van. Hát ideig Isten itt volt, fölöttünk volt, betakart, kis idő, jó idő, szóval olyan apáskodó állapot volt, most nincs. Nem veszed észre, hogy most nincs ilyen idő? Akkor viszont bele kell kapaszkodni ebbe a bibliai történetbe és a negyedik Mózesnek ezen részébe, meg kell vizsgálni, hogy miért is nem látom most Istent. Miért is nem látom most? Azért, mert most te jössz. Most neked kell indulni. Emlékezz vissza, hogy mit mondott Isten. Mi a terve Izrael népével, benne a messiás hívőkkel, és benne természetesen más azonos értékű néppel is, Krisztus testével mi a terve Istennek. Idáig a kezén hordozta, idáig betakarta, idáig. Ha nem vennénk észre, szólni kell, egy korszakhoz érkeztünk. Indulás van. Egy korszak az ember életében is meg kell érezni. Most valami állunk, valahogy nem olyan, mint ilyen idáig volt. Akkor kérdezz már meg, hogy emlékezzél, miért is hagyott most Isten? Te rád vár. Induljál el Kánaánba. Indulj már a következő lépésre. És újra csak annyit tudok mondani. A következő lépés nagyon egyszerű. Ő már járt itt. Ott is járt. Amit te neked holnap meg kell tenni, ott is járt. Előkészítette, megmutatta, adott bizonságot a Biblián keresztül, tanításokon keresztül, emberi életeken keresztül. Miért félsz? Már járt ott a pásztor. Krisztus követése nem annyit jelent, hogy kézenfogva, ilyen lájtos, ilyen lányos, szerelmetes viszonyban, nem. Annyit jelent, ő elől megy, te neked van a hited, és jössz utána, és meglátod és hiszed. Meglátod és hiszed. Isten szeretete az, hogy megláthatod. Isten szeretete az, hogy megláthatod bármibe is a Krisztusit. Ezért adta az ő Szent Szellemét, ezért adta a menórát, ezért adta a menóra a hét ágát, amit ismerünk, Zakariásból, ami kapcsolódóan ennek a heti szakasznak a profétai része is a menóráról szól. Ő adta a Szent Szellemet. Emlékeztet. Ha kell, úgy emlékezhet, hogy a Bibliában emlékszel. Ha kell, akkor emlékezhet, hogy valakivel találkoztál vele, már megvolt ez a szitu. Vagy valahol hallottál egy tanítást, vagy olvastál valamit. Emlékszel? A Szent Szellemnek minden, a Krisztus Szellemének minden földi eszköze ott van, amivel téged meg akar a következő lépésre tanítani, készíteni. Nem lesem, hogy hol van Krisztus, hanem megtanulom, hogy hol járt már ő. Tehát itt, ahol ő volt, ahol én vagyok, az már a múlt is, hiszen a választott nép megmutatta, neked ma kötelességed báránynak lenni, kötelességed Isten hívő emberek között Krisztusról beszélni, hogy a Szent Háromság egysége bennük valóság legyen, és követni őt, követni Krisztust, ez nem ilyen libasor. Itt te neked felelősséged, kötelességed, saját szabad akaratod van. Isten tudja, hogy a szemünk és egyéb érzékrendszerünk az földi, és valamennyi csak arra elegendő, hogy itt a földi törvényeket valahogy tudjuk korrigálni, hogy ne hágjuk át, nem esünk szakadékba, és nem nyelünk tüzet, és mondhatnám tovább, a szellemi látásunkat megadja, hogy azt a szellemit, ami Krisztus szelleme, őt is felismerjük, meglássuk, és ez nem más, mint a szellemek megítélésének az ajándéka mindegyikünknek kell. Van, akinek fokozottabban, mert ezért vannak tanítók, és ezért vannak szolgálati ajándékok is, és ezért vannak néha az embernek annyi tapasztalata, amennyi köszönjük szépen, néha nem kellett volna, hogy el tudjuk másoknak is mondani. Az, hogy az életembe Krisztus hogy lépett be, hogy szabadított meg, hogy vezetett, és itt a nyitottság, a kommunikáció az, ami egymás között kell, hogy működjön. Mert az élet minden beszéde róla is kell, hogy szóljon, hogy ő tette. Ő tette bennem, ő tette, és mivel minden hatalom a mennyei és földön az övé, bármikor megteheti. A mi bizonságtételünk elveszi mástól a félelmet, ha hisz nem bennünk, hanem megtalálja bennünk azt a Krisztusit, akiben lehet hinni, és aki előttünk jár, az előjárás erről szól. Van, akinek több adatot abban, hogy lássa Krisztust. Valakinek több adatot, hogy mint az indiánoknál a nyomkereső elől ment, és a legkisebb jelvést tudta mondani, hogy melyik, mi járt erre. Több érzékenységet adott, de ez nem különbség. Én úgy gondolom, egymásnál is lehet látni azokat a bizonságokat, ami Krisztusé. És akkor, ha valakinek Krisztusi bizonsága van, és többen vagyunk elől, többen vagyunk egy csapatban, egymást is taníthatjuk. Jé, ott látok egy lábnyomat. Ott ő már járt. Jön valaki, és beszélgetés során kiderül, az ő életében már Krisztus munkálkodott. Akkor van, miről beszélnünk, mert én is tanulhatok a legegyszerűbb embertől is. A legokosabbig egyformán egymástól tanulhatunk bizonságot, meglátni Krisztus nyomait. Hiszen Krisztus nem látható, nem emberként van itt. De szellemben, ha látunk, akkor megláthatjuk azt is, hogy kinek az életében, a földi életben, fizikailag, biológiailag, mindegy, hogy mondom, látható világ szinten, mit cselekedett Isten. Isten, ha leveszi rólunk a betakarását, ez egy nagyon kemény pillanat, mert ott te jössz. Isten levette a kezét a kereszténységre, úgy tűnik, de nem engedte el. Úgy tűnik, egy csapatnak indulni kell. És azért kell indulni, hogy utána kaphassa közvetlenül a világurától a parancsokat. Menj, lépj, tedd, és kinek mit akar adni. feladatként, szolgálatként, Isten, azt be kell töltenünk másokért, hogy az egész nép be tudjon vonulni Kánaánba, eljusson a mennyországba.